Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra. Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia este a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tartott Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette az eseményt, az utóbbi visszanézhető, így általunk is be lehetett kapcsolódni a közös imádságba. Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A kormányzati tájékoztatási központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában. A csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg. A következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stöcker. Ez Ausztriában az első olyan kabinet, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új Ausztria és liberális fórum koalíciója alkot. A 64 éves kancellár mellett a szociáldemokrata párt elnöke András Babler tölti be az alkancellári tisztséget, még a legkisebb koalíciós partnere a NEOSZ elnöke a külügyminiszter lett. A 14 tagú kormányban 6-6 tárca jutott az ÖVP-nek és az SPÖ-nek, 2 pedig a NEOSZ-nak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demlár Ádám hírszerkesztő, Péderi Zsolt technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Közelkép című portré műsorunkat hallgathatják meg, melyben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal beszélgetünk életéről, hivatásáról. Ezt követően Sir Hugh Walpole, az embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét hallgathatják meg Szacsvai László előadásában. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkkal jelentkezünk. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunk szól, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Bajda János életét és költészetét ismerteti dr. Hanisné Petróval írja magyar tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek témái Ima Böjt Alamizsna, vagyis szerdán elkezdődik a Nagyböjt. Ezt követően beszélgetést hallanak Nagy Istvánnal, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda fizika-technika szakos pedagógusával, aki a tanév elején Szent Gellér díjban részesült. A 23 órai híreket követően a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit a hitoktató a 72 tanítvány kiküldéséről és a Nagyböjt kezdetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival. Éjfélkor a himnusszal zárik a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal, Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkáját. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az Adi 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint. Akkor. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony-bizony úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én egy kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalásom, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezést, bármilyen masinát, vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És akkor kivittük, azon a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete. De ez is érdekes, mert kit érint meg? Nem a dús gazdagot legtöbbször. A sokszor azokat, akik maguk is bajban vannak. Tehát amikor van egy tartós élelmiszergyűjtés templomainkban, Nagybőjben, meg szoktuk csinálni Adventben is, mi legalábbis meg szoktuk hirdetni. Kik hozzák? A kismamikák. A kismamikák, akik nem tudom, hogy milyen művész vagy művész tehetséggel rendelkeznek, mert azt a kis nyugdíjat, amik van, úgy be tudják osztani, hogy még erre is jut. Hogy még egy kiló cukrot vagy egy kiló lisztet tud nélkülözni. Mások meg elmennek és nevetnek.
Úgy gondolod, hogy aki jobban megtehetné, gazdagabb, jobb egzisztenciával rendelkezik, kevésbé nyitott szívű?
Igen. Sokszor találkozom. Rideg. Rideg. Együtt vagyunk ebben a világban. Ha már pedig együtt vagyunk, akkor valahogy úgy kéne együtt lennünk, hogy valaki mindenkinek jó legyen. Olyan nem lesz, hogy egyenlő, mert sose volt, mert sose lesz. Már nem lesz. De hogyha tudunk valahol segíteni, akkor miért ne segítsünk. Ha úgy oda tudunk állni, és ebben egy kicsit az a szomorú, tudod sokszor, hogy vannak pap kollégák is, akik, hát hogy is mondjam szépen, hogy ne bántsak meg senkit. Úgy gúnyosan megmosolyogják a Karitást. De ki kell jönni, meg kell tapasztalni. Meg kell tapasztalni annak az idős öreg asszonynak a háláját, akinek elmentünk és összekosogattuk a fáját, és akkor hát azt mondja, hogy hordán van, és akkor valaki elszólt a mieink közül magát, azt mondja, hogy atya, maga pap, mondom, igen. Hát én szeretek úgy civilbe menni, hogy mondjam, pap úgy civilbe, ezt meglátják, akkor egyből jaj, elkezdenek az emberek viselkedni. De nagyon ám, hogy ne viselkedjenek, hanem önmagukat adják. Ebből volt egy kis sztori, ugye Árvai Feri az Erős Misében is mesélte, hogy egyik önkéntesük volt, már sajnos ő is meghalt, hogy jaj, már a fiatal papa milyen kis jöhetne nyugodtan dolgozni, és mondta neki valaki, te Sanyi, kivel dolgoztál? Hát az fiatal emberre. Azt tudod ki ez a fiatal ember? Ki? Hát az a plébánosodok.
Na erre gondoltam én, amit mondtam, hogy az egy dolog, hogy a templomban meghirdeted, hogy lesz gyűjtés, akár adventi, akár nagybőjti élelmiszergyűjtés, vagy elmondod, hogy van rászoruló család, és akkor ki tud mondjuk ruhát felajánlani. De az egy teljesen más dolog, amikor beállsz, és mondjuk fát vágsz, és elmész időseknek segíteni. Te magad, és nem összeszeded az embereket, hogy na oda kell menni, utcaház szám itt van, A két
hát kezed adott tehát, hogy általában azért, hogyha megyünk, akkor soha nem egyenlő megyek később. Tehát mindig a csapattal... Elmegyek velük, igen. Vagy velük, vagy külön. Nézem azt, hogy most valahol hogy lehet segíteni. Tehát nekem ez hozzátartozik az életemhez olyan szempontból, hogy jó benne tevékenykedni. Vagy például volt a Ukrajna háború elindult. És az én drága jó híveim, itt azért büszke is voltam rájuk nagyon, mert az egyik cégtől felajánlottak tisztító, illetve hát higiéniai eszközöket 10 millió forint értékben. Tehát ezt mi vittük be. Jessekről is kérdezte, hogy ez hogy? Jessekről feltettük a Facebookra, meghirdettük, hogy erre van szükség. De két teherautóval jöttek és vitték el az Jessekség autójával az összegyűlt adományokat. A többit. És hozták az emberek. Mert az volt a motto, mert ha rajtuk segítettek, akkor ebben a helyzetben most nekünk kell segíteni, mert ott nagyobb a baj.
Ezt akartam mondani, hogy azokról az emberekről van szó, akik saját maguk is elszorulók.
Pontosan,
és beálltak a sorba, és azt mondták, hogy ők most mennek a határa,
most mennek.
A segélypontokra.
Hát amikor például indult a migráns probléma, és ugye lett voltak Feri atyáik, hát innen is voltak önkéntesek. És ottól töltöttek le egy hetet a határon, hogy segítették a migránsokat, amiben tudták. Tehát van összefogás, csak talán gondolom arra kéne egy kicsit jobban rá odafigyelni, hogy bizony-bizony mostanában már emberi lehetőségek. És segélyezés kormányát megnézzük, akkor hogy hány és milyen összetétele a segélyezeteknek, akkor azt kell mondanom, hogy most már nincs különbség, hogy cigány származású vagy magyar származású. Már szinte mondhatom, hogy egyforma arányban voltak. És ugye ezt északhevesről beszélünk.
Igen.
Ez a rész, ez fokozottan hátrányos helyzetű minden téren. Tehát nincs ipar. Azért, amikor egy településen, és én most csak a múlt néztem, összevetettem a népszámlálási adatokat az előzővel, és csak Pétervására 2005-ről lement 2002-re. Isten mellszerje, lement 1800 főről 1200, nem valahány főre. Akkor az jelent valami, mert ennyi embert nem temettem el, bocsánat, hanem nagyon sokan elköltöztek.
Igen.
Elhagyták a területet. Itt be elmentek, mert nem tud elhelyezkedni, dolgozni. Nekem a közvetlen szomszédom Erdőkövesden, 3,5 kilométer gyalogon minden reggel, amikor reggel 6-ra megy Egerbe dolgozni, mert nincsen busz. És hány és hány ember van? Meg tudomásul kéne venni azt is, sajnos még egyházon belül is, hogy a vidék az most felérte a tartalékait. Nincs tovább. Most így, hogy mondjam, hogy érzékeltesse, meg lehessen érteni. Hiába mondom azt, hogy nekem az egyház községnek van 1 millió forintja a bankszámlán. Ha a bankszámláról elhasználom a pénzt, mert el kell használni, mert fizetnem kell a számlákat, de nem tudom utána tölteni, mert nincs miből. Tehát a híveknek hiába nem tudnak adakozni, mert örülnek, hogy élnek, meg vannak. Persze adományok, hát most azok megint annyira minimális, annyira kicsi némek helyen, hogy fél liter üzemanyag is jön ki, hogyha nem vele kell számolni. A vidéknek támogatásra van szüksége. Mert egyszerűen nincs. Már nincs. Tehát azok az emberek, akik vallásosak, adakozóak voltak, azokat sajnos eltemettük. Most szembesülünk arra, hogy egy értékvesztett, identitását vesztett emberekkel vagyunk körbevéve. Hát amikor Isten mezője, Szederkei pusztán a Rózsafűzde társulat vezetőjét, a családja eltemetteti társadalmi temetéssel, mert a nagymama vallásos volt, de hiába vannak megkeresztelve a gyerekei, hát ha nem érik a hitüket, akkor nekik ez kész. Ezzel a hozzáállással, meg ezzel a fajta gondolkodással, amikor a vallásos híveinknek a gyermekei, unokái nem viszik tovább a hitnek a valóságát. És ez ugye megjelent, ahogy szoktuk ugye ezt mondani mindig, hogyha eltemetünk egy idős asszonyt, vagy férfit, vagy szülőt, akkor onnantól kezdve ő már nem fizet egyházadót, meg a gyerekeinek sincs befizetve az egyházadó, mert a mama még gondoskodott róla, hogy az még meg rendben legyen. Hogy az tovább nem maradjanak el. És onnantól kezdve vége. Tehát én nem vagyok szőrőszívű, mert nem szoktam szőrőszívű lenni, mert tudom, még nem olyan családdal találkoztam, hogy még ezt se tudja. Még az egy év egyházi adó kifizetése is problémát jelent neki. Na de ebből is soha nem csináltam gondot. Hát ha arról volt szó, akkor fogtam, kimentem például halott esetébe, levelem a kalipistóra, és akkor csendesen eltemettem. Meg eltemettem.
Nagyon fontos az anyagi oldala is, de én most nem csak erről beszélnék, hanem igazából arról, ahogy te is megemlíted, hogy a fiatalabb generációnak már nincs meg ez a kapaszkodója, nincs meg ez a fajta hagyomány az Istenbe vetett hit. De miért nincs?
Azért az embernek ez nagyon érdekes. Annak idején, én még úgy a kommunizmusban nőttem föl, kezdett 1974-ben születtem. Tehát érdekes, gyerekfejjel megéltem azt, hogy a templomok tele voltak gyerekkoromban. Most, amikor szabadon gyakorolhatja mindenki a hitét, a vallását. Bocsánat, hogy a kiskutya előtt akar leborulni, azt is megcsinálhatja. Most nem kell a Jóisten. Nem kell a Jóisten. A Jóisten csak akkor kell, amikor bajban vagyok. De akkor is csak addig, amíg bajom el nem múlik, már mihelyt vége van a problémámnak, megoldódott a probléma, utána megint elfelejtik a Jóisten.
Elfelejtünk hálát adni, csak kérni tudunk. Van erre megoldás, szerinted?
Lehet, de ezt csak akkor újra kéne az egészet tervezni, nem a gyerekeket kéne hitoktatni, felnőtteket. Elkerülnek ezek a fiatalok a katolikus iskolába, de onnantól kezdve számukra, mintha nem is léteznének. Nem keresi a kapcsolatot a helyi közösséggel, hanem azt, hogy kihúzza és kipipálja azzal, hogy ő volt az osztályviselő. Tehát ez egy óriási nagy probléma lesz, és én azt látom, hogy ez vissza fog rám ütni. Nagyon vissza fog rám ütni, mert most kvázi majdnem azt ott tartunk, hogy szinte kineveljük a saját maguk ellenségeit. Mert adunk nekik egy tudás alapot a hitről, mert itt tudása van, csak éppen hite nincs. Mert a hitét nem gyakorolja. Az eukarisztia ünneplése az a csúcs és a forrás, ugye, ami tanítja a második vasítani csinálat. Tehát abból van minden. De hogyha nem éljük meg ezt a misztériumot, hanem csak bocsánat, így teszünk egy pipát oda, hogy ki van pipálva, már én letudtam az osztálymisével, és akkor a szülő is elbújik emögé, akkor az úgy nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, itt-ott-amott. Ha nem lesz egy közösségnek a tagja, tehát csak tengleng, akkor igazából sehova nem fog tartozni. Márpedig a minden templomnak nem az az ékessége, hogy van kifestve, meg milyen festvények, meg mik vannak benne. Minden templomnak a legnagyobb ékesség az imádkozó ember. Arciplebáns, ugye története, az öreg parasztember, aki letette minden reggel a kapáját a templomba, és bement, utána 10 perc után kijött, és Viennai Szent János megkérdezte, hogy bátyám, maga mit csinál? És az öreg parasztember, én nézem őt, ő néz engem. Tehát valahol az, hogy a templom az övé. Mi próbálunk, például nekünk itt a templomban külön talált a Caritas csoport vezetője, a kékben a harangozók is, hogy legyen egy sarok a gyerekeknek. Tehát van egy kis játszó sarok, kis asztal, kis szék, kártya, kifestő, gyerekeknek, matchbox. És érdekes oldal, azok a gyerekek, akiket oda elvittek, hogy nem visszajönnek a templom. Mert neki még az egy óra, persze, hogy hosszú. Meghosszú. De tudja magát egy kicsit elfoglalni. Meg azért ez rajtunk is volt, hogy mi hogy állunk a gyerekekhez. Tehát amikor szúrós szekintet néz a gyerekre, vagy már megmocad, hát csak azt felejti el az illető kollega is, hogy ő is volt olyan aprócska, és nem lehetett oda ragasztani, még hogyha pillanatragasztóval próbálták volna, akkor sem, mert a gyereknek mozgásigénye van. A gyerek az gyerek.
Persze,
tehát azt nem várhatom már tőle, hogy úgy üljön ott, mint egy felnőtt ember. Meg hogyha van egy hely, vagy csak egy kis sarok kell, nem tökéletes sarok, egy kis sarok a táplomba, ahol le tudsz tenni pár játékot, egy kifestőt, vagy bármit. Oda viszed a gyereket, már elfoglalja magát. Válaszul például a szülők gondolták meg, az látták Pétervásárán, az óvodás gyerekeknek a szülei, összedobtak egy kis pénzt, megcsinálták ezt a kis sarkot, pár ezer forintból, tehát nem nagy összegről van szó. De hát, ha nem teszünk semmit sem azért, hogy gyerekes családokat behozzuk a táplomba, akkor ne várjunk őt. És mondom, még ezt én azt figyeltem meg, azok a gyerekek maradnak meg az Isten házába, akikkel a szüleik együtt vannak itt. Azok ott vannak. Középiskolásként, meg utána is. De akikkel nem jönnek a szüleik, hanem csak megáll apuka vagy anyuka, és most őszintén, mit tud az alatt az egy óra alatt csinálni, mit csinál otthon? Hazamegy? Na, nézem az órát, hogy mikor kell a gyerekért menni, mert mikor lesz végre a misé. Tehát túl érdemben valamit csinálni? Nem. Ehelyett a gyerekkel, ha bejönne az Isten házába, akkor lehet, hogy felelőlíteni ő is azt, amit annak idején hitt abból tanult, meg lehet, hogy a Jóisten újra megérinteni a szívét. Tehát Istenen nincsen lehetetlen. De a Jóisten akkor is be tud lépni egy embernek az életébe, amikor mi nem is gondoljuk. Ez lehet egy zarándoklat, mikor olyan emberre rábízod a keresztet, hogy vize a csoport előtt, aki mit tudom, lehet, hogy nem járt a templomnak, otthon 5 évesen, de kapott egy lehetőséget, és ezt úgy illő meg elményként, hogy utána néznek rá, hogy kerülsz ide majdnem, hogy az a körmeneti kereszt, hogy rám bíztátok a búcsajáráson, úgy megérintette a szépen, hogy én most úgy gondolom, most én nekem jó itt a Jóisten közelében. Tehát sokszor annyira apróságokon múlik ez, hogy észre sem veszünk is például a Karitászban, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ajándék, nagy lehetőség, hogy a szeretet tetteivel, amikor valaki találkozik, úgy, hogy neki más lehetősége nincs. És megtapasztalja ezt. És nem egy ember gondolkodott már rajta, hogy hát mégis hogy és ment. És újra elindul. Több év után, de újra elindul.
Szavakat tettekre kell váltani, és igen, akkor működik. Robi atya, figyelnem kell a műsoridőre. 3 rövid kérdésre, 3 rövid válaszra jó, van időnk. Az egyik az, hogy 2022-től kiegészült a feladatköröd, már nem csak 7 településen kell plébánosi feladatokat ellátni, vagy 21 településen karitász feladatokat, hanem a parádi esperesi kerület esperese is vagy.
Hát kollégákkal kell együtt dolgoznom, és ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert jó kollégái vannak, tehát jól együtt lehetünk, össze tudjuk hangolni a dolgaikat. Azt jelenti, hogy hát mennem kell hozzájuk néha megnézni, hogy vezeti ki az anyakönyvet, meg ezt azt csinálják, és akkor látta hoznak a lelkedén, hogy itt jártam. De hát ez, hála Istennek, nincsenek lényesek köztünk, úgyhogy mindenkinek sikerült még eddig mindent megcsinálni.
Meg jó az, hogyha van egy papi közösség. Akkor
az is, persze, az fontos.
Jobban megismerve egymást lehet egymásra számítani.
Hát igen, meg azért nekünk annak idején ugye voltak Fatima 100, utána jött az eukarisztikus kongresszus, arra is készültünk. Mi kerületünkben volt előkészület, tehát ezt több egyházközségben szerveztük ezt, hogy mégis működjön. Kis kerület vagyunk, már kicsik vagyunk. Tehát én a múltra összeszámoltam, hogy most mi 4-en vagyunk ott, ahol annak idején 20-an voltak papok. Úgyhogy azért az kicsit más felállás. És hát az életnek vannak nehézsége ilyen szempontból, mert az, ami legfontosabb lenne, hogy személyes kapcsolatokat építs az emberekkel, az nem történik meg.
Hát igen, mert egyre több plébániát kell látni, és akkor nincs lehetőség.
Szokták is mondani, hogy az atyának a hátát látjuk, meg a kocsinak a farát, mert az van, hogy mint a villám. Nekem menni kell sokszor időre. Ezért szeretem a hálószertapot, nagy csütörtök, nagy péntek és a nagy szombat, akkor csak itt van Péter vásárlás. Ide jön mindenki. Csak olyan nyugalomba telik el, nem kell idegeskedni, nem kell azt csinálni. Együtt imádkozunk, tart, ameddig tart.
Említetted Fatima 100-at is, meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülést is, hogy azt ott helyben is csináltátok. Fontos, hogy ezeket az egyház által kitűzött, akár mondhatnám szent évnek is, de ez most nyilván nem erről szólt, hogy ezeket így próbálod beépíteni
fontos,
az egyház
szükségben. Azért fontos, és ebben például ugye az Árvai Ferinek volt ez a nagyon jó ötlete, azért volt, mert megmozgattuk egy kicsit az embereket. Hát itt laknak egymás melletti településen, és akkor volt olyan, hogy akik egy munkahelyen dolgoztak, mióta elmentek nyugdíjba, 10-valahány éve, nem látták egymást. És pedig a szomszédos településről beszélünk, nem valóvihalol a világ végén, itt egymás mellett. És akkor volt egy ilyen alkalom, te is itt vagy, te is itt vagy, te. És akkor egyből összejött, hogy tényleg, hát a 4 plébániához tartozó hívek, busszal ezzel, azzal, kiszemautóval, kisebb zarándoklat volt tulajdonképpen ez. Mind a 2 alkalom. Fatima is, meg az eukarisztikus kongresszus, és megmozgatta a híveket. És a közösségi alkalmunk, azt magam is tapasztalom, hogy nagyon fontosak, mert például mint a 7 egyház községen belül is volt szentségimádása. Ugye a pandémia miatt az leállt. Ugye ezt most megint újra kell indítani. És akkor akár egy kápolnát, akár egy templom, megtöltöttek a hívek. Tehát volt egy közösségi élmény. Ma emberének is szüksége van a közösségi élménye. Mert a közösségben megélt hit, ez lendíti tovább. Ugye mindig hallom ezt az idősektől, mert szentkultán, persze. Hát mert közösségi élményt él meg. Hogy az a több százezer ember vagy több tízezer ember együtt imádkozik, együtt énekel, és az, bocsánat, az ember az úgy van, ugye, ugye Szent Ágoston, hogy magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a szívünk, meg nem nyugszik te benned, hát még így nyugalmat nem talál, és hol találod a nyugalmat, a lelki békét? A Jóistennél. Ehhez kell az közösség élni.
Robi, hogy a negyed századdal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt szentelt Seregi István érsek atya az Egri Főegyházmegye szolgálatára, akkor választottál egy papi elmondatot,
igen,
ami végigkísérte az elmúlt 25 évet. Mi igen volt ez a jelmondat, ez és mit jelent számodra?
A második korintusi levélből van, 12. fejezet 9. áverse, elég neked az én kegyelmem, mert az elő egy gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Hát ebben nekem benne van a papi életem. Mert ugye sok mindennel találkoztam, de Jóisten kegyelme még mindig megsegített, és mindig átsegített minden nehézséget. Lehet ez betegség, akármilyen probléma volt, amelyek a Jóisten mindig belépett. És még mindig pozitívan jöttünk ki belőle. Még akkor is, hogyha esetleg előtte, az ember úgy gondolta, hogy akkor most itt vége van mindennek. De Jóisten az nem hagyom akkor, soha.
Legyen ez így továbbra is az életedben és a szolgálatodban. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Egyszerű szavakkal szólhatok csak rólad, mert nincsen benned semmi változás. Egyszerű szavaim kedvesen átölelnek, így most jó. Egyszerű szó rád találni, veled élni, miért oly nehéz? Hol van a jó, mikor szíven csengő szavak között a semmibe víz? Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át, formáljátok át az életem, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom. Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át, formáljátok át az életem, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sir Hugh Walpole az Embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét Szacsvai László olvassa fel.
Időközben a francia buldog gyakran tiszteletét tette, de csak is olyankor, ha Isabel nem volt otthon. William megkedvelni éppen nem tudta, de kezdte érdekelni az egyénisége. Borzasztóan vágyott a szeretetre, mert nyilván nem szerette senki. A közelben folyt egy építkezés. William, amikor borotválkozás után kinézett az ablakon, többször is látta reggel, amint a kutya megpróbál megkörnyékezni sajátos vonagló mozgásával egy-két kőművest. Mindegyik elzavarta. Pedig jóra való kedves emberek voltak, miként a legtöbb amerikai munkásember, de a kutyáról ugyanazt gondolták, amit William. Ilyen rondaságnak nem kellett volna megszületnie. El is nevezte Randának. Takarodj, Randa, te rossz kutya! Próbálta elzavarni. Ám az ebb szemmel láthatóan magánkívül volt a boldogságtól, hogy egyáltalán megszólította valaki. Egyszer, amikor William tűnődve üldögélt, azon merengve, miért olyan magányos? Mi baj van a házasságával? Mi hiányzik Isabelnek? Randa egészen közel ment hozzá, és akkor William szórakozottan megsimogatta az állat hátát, és megvakarta a fületövét. Elöntötte a szeretet hulláma, amitől komolyan megijedt. Amint rádöbbent, hogy mit is művelt, riadt mormogással húzódott el az ebtől. Az nem követte ő, csak nézett rá, kinyújtózva. Na persze, kellemetlen az ilyen érzelgős jelenet ebben a mai józan világban. Menekülünk az érzelmek elől, és miért is ne tennénk? Pedig William szentimentális ember volt. Lám most valaki szereti, és még ha viszolygott is a kutyától, most már nem érezte magát olyan magányosnak, mint előbb. Olykor persze előfordult, hogy Roosevelt összetalálkozott Randával. Randa bejött a kertbe, és ha meglátta Rooseveltet, mindig abban reménykedett, hogy játszhat egy kicsit vele. Ám Roosevelt zsengekora ellenére csak is a saját társadalmi osztályába tartozó kutyákkal állt szóba, még csak nem is vicsorgott Randára. Nem csinált semmi közönségeset. Hagyta, hogy Randa megszimatolja, körbejárja, ugráljon mellette, aztán gőgösen besétált a házba. Aztán eljött a nap, hogy Isabel tudomást szerzett Randa létezéséről. William, nézd azt a rettenetes kutyát! Mit keres itt? Kus! Kus! Takarodj innen, te rémes dög! Azzal Randa eltakarodott. Williamet magát is meglepte, amikor védelmébe vette az állatot. Nem is olyan borzasztó, mondta. Nem valami szép, de barátságos, engedelmes, mondhatnám illemtudó. Mit hallok? Fakadt ki Isabel. Természetesen pont a legvisszataszítóbb állatot kell dicsérned, amelyet életemben láttam. Komolyan nem tudom, William, mi ütött beléd. A férje szeliden rámosolygott, és így felelt. Nem tudom, miért sem. Ezután, mintha csak Randa sugallatára tenné, komolyan megpróbálta rávenni Isabelt, hogy szeresse őt megint. Türelmes volt, figyelmes, nagylelkű. Kevesen tudták, hogy William Trash elbűvölős, sőt szellemes is tud lenni, ha olyan paszban van. Csak az volt a baj, hogy mindezt öntudatlanul produkálta, és amikor erőltette, már nem ment. És minél inkább erőltette, annál jobban idegesítette Isabelt. A szakadék közöttük egyre mélyült, és Isabel megvallotta közeli barátnőinek, nem tudja, meddig bírja még ezt elviselni. Aztán, mivel minden mindig a maga útján halad előre, bekövetkezett az összeütközés. William és Isabel között korábban is ellentét forrása volt, hogy a férfi szeretett olvasni, a nő meg nem. William szerette a hosszú, lehetőleg a család életről szóló regényeket, az olyanokat, amelyeket jó sokáig lehet olvasni, amelyekben szinte lakni lehet. Isabelnek az ilyesmihez nem volt türelme. Átfutotta a napilap társasági rovatát, havonta belekukkantott egy filmes vagy divatlapba. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy lényegében imád olvasni, csak éppen sosincs rá ideje. William eleinte szomorkodott emiatt, mert ifjúkorában úgy képzelte, majd békésen üldögélnek kisfeleségével a kandalló mellett, és ő majd felolvas a kisfeleségének, aki gyerekholmit kötöget, de közben issza a könyv minden szavát, és elmereng a hallottakon. A mondott napon William egy olyan angol családregénybe merült belé, amelyben annyi a szereplő, hogy a könyv végén direkt családfát kellett közölni a könnyebb eligazodás véget. Ezt a családfát William gyakran megtekintette, és ilyenkor az a kellemes érzése támadt, mintha kedves kuzinok serege venné körül. Meghitt hangulatban, kényelemben olvasott. A verandára nyíló ajtó, kitárva, a délutáni nap csak úgy ontotta befelé a sugarait. Ekkor William hirtelen megérezte, hogy valami rendkívüli dolog történt. Nem hallott semmit, nem észlelt semmi mozgást, de mikor föltekintett a könyvéből, rettenetes látványt árult a szeme elé. Randa közeledett feléje, és egyik szeme csak vörös golyónak tűnt, csak nem kitépték üregéből. A kutya egy pisszenést se hallatott. Egyszerűen csak jött William felé, ritkán és nehézkesen emelgetve a lábát, mint aki nem érti, mi történt vele. Amikor közel ért Williamhez, lekuporodott, és még mindig némán a szemébe nézett. William émelyegni kezdett, nem bírta a vért. Érzékeny lelke nehezen viselte a szenvedés látványát. Ez rettenetes. Aztán felülkerekedett benne a szánalom. Soha életében nem sajnált meg így egy állatot. A kutya bizalomteli, türelmes viselkedésével egyszer s mindenkorra belopta magát a szívébe. Amikor látta, milyen szótlanul viseli el az állat a fájdalmát, arra gondolt, neki is ilyennek kellene lennie. Igen, ha vele történne valami szörnyűség, így kellene elviselnie, amire ő persze jól tudta, nem lenne képes. Szó nélkül fölkelt a székéről, és már épp a karjába kapta volna a kutyát, hogy a legközelebbi kórházba vigye, amikor egyidejűleg belépett Isabel és Roosevelt. Isabel csupa mosoly volt és boldogság. Gyerekes nyafogással üdvözölte a kokkerkölyköt. Jaj, te kedves, icike-picike kedveském, hát nem angyal, hogy idejön anyucihoz. Ekkor Isabel észrevette a másik kutyát. Randa feléje fordította fejét. Isabel felsikoltott és arcát kezébe temette. Jaj, William, ez rettenetes, ez szörnyű. Azonnal meg kell ölni. William karjába vette a nehéz, vérző kutyát, egy szó nélkül elhaladt Isabel mellett, és távozott. Bement a garázsba, egy öreg szőnyegre fektette a kutyát, kiállt az autójával, belerakta az ebet, és a kutya kórházba hajtott. Ott egy igen kedves dundi emberrel megtárgyalta, el kell-e altatni Randát, vagy sem. Amikor a kisember fölemelte Randát, hogy megvizsgálja, az állat nagyon lassan megfordította a fejét, és épp szemével Williamre nézett, mintha azt mondaná, ha úgy gondolod, hogy ez a helyes, eltűröm. William bólintott. Innen kezdve értették egymást. Másút nem sérült meg, mondta a doktor. Persze egy másik kutya tette. Előfordul az ilyesmi. Ha valahova belemarnak, de ezen engedik el. Szegény kis öreg. Az orvos megsimogatta Randát. De hát egyébként sem az a kimondott szépség, nem igaz? Nem is tudom, mondta William. Jelleme, az minden esetre van. A magáé? Érdeklődött az orvos. Nem. Azt hiszem, nincs gazdája. Néha megjelenik a kertünkben, és kezd érdekelni. A helyzet a következő, mondta a doktor. Úgy néz ki, nem lesz semmi baja. Úgy összevarrom, hogy alig fog látszani. De nagyon szép persze nem lesz. Nem baj, mondta William, aki tudta, hogy ő maga sem lesz nagyon szép soha. Izabelt valamiért nagyon megrázta az eset. Leült Williammel szemben, és alaposan kioktatta, aminek az volt a veleje, hogy ez már több a soknál. Ez a viselkedés kifejezetten férfiatlan. Férfiatlan? Méltatlankodott William. Menj már, tudod, hogy értem. Kezdesz rettentően szentimentális lenni. Mindig is megvolt benned a hajlam rá, de az utóbbi időben elhatalmasodott rajtad. Minden barátnőm észrevette. Nem tudni miért, de alig ha van idegesítőbb dolog annál, mint amikor valaki megtudja, hogy az ismerősei újabban kritizálgatják a háta mögött. William házas életük során most először elveszítette az önuralmát. Valóságos dűrohamot kapott. Kijelentette, nem számít, szentimentális lette vagy sem, és különben is az érzelem jó dolog. Ezzel szemben igen nagy baj, hogy Izabel önző, rideg és elutasító. Ő nem tudja, milyen rettenetesen viselkedik újabban, Izabel persze hasonló hangnemben válaszolt, s mindketten alaposan kijöttek a sodrukból. És mindeközben Roosevelt ártatlan képpel ült Izabel ölében, s játékosan harabdálta a gazdi ruháját és kecses ujjait, és egész idő alatt gunyorosan és megbetően tekintett Williamre. Tudod mit? Kérdezte utolsó támadásra lendülve a férfi. Utálom ezt a kutyát. Egy kis kutyának kedvesnek, aranyosnak és szeretettelinek kellene lennie. Ez meg, hát nézd csak rá, rideg, mint a vas, és iszonyúan sznob. Izabel erre sírva fakadt, a szobájába ment, és magára zárta az ajtót. Napokig szóba sem álltak egymással, aztán William elment a kutyáért a kórházba. Türelmes állat, mondhatom, jegyezte meg a doktor. Sose panaszkodott, és úgy látom, nagyon kedveli magát. William maga is meglepődött, mennyire örül a jó híreknek. Eljött a nap, amikor Randa kikapart szemének a helyén semmi sem maradt, a heget a doktor szépen bevarta, és a kutya képe olyan lett, mint egy részeg veteráné. Mi legyen vele? William felfogta, hogy válaszút előtt áll, és úgy döntött, hogy ha Izabelnek meg lehet a maga Rooseveltje, neki is a maga Randája. Hazament, és el is mondta ezt a nejének reggelinél. Izabel nem méltatta válaszra. William elment dolgozni. Amikor délután hazaért, a házban szokatlan csönd fogadta. Napközben sokat gondolkodott a dolgon, és arra jutott, hogy valahogyan véget kell vetni ennek az áldatlan állapotnak Izabellel. Hiszen szereti még, vagy ha már nem szereti is, mégiscsak házasok. És nélküle William elveszettnek és szerencsétlennek érezné magát. Vagy mégsem? A kételkedésbe egész lelke beleborzongott. De azért azzal érkezett haza, hogy mindent rendbe fog hozni, bár fogalma sem volt róla, hogyan. Csupán Randa üdvözölte, aki begörgött a kertből sajátos matróz lépteivel, s lelkesen vicsorgott rá. Izabel és Roosevelt sehol. William íróasztalán feküdt ama cédulka, melyről ebben a helyzetben egyetlen profi dráma vagy regényíró sem feledkezhet meg. Tartalma: Izabel hazament a mamájához, Santa Barbarába, és ott is marad. Szeretne elválni. Már jó ideje tehetetlenül nézte, hogy romlik egyre a helyzet, Rooseveltet persze magával vitte. William elolvasta a búcsúlevelet, és rettenetesen röstelte magát. Kétségbe volt esve. Első gondolata az volt, hogy azonnal indul Santa Barbarába. És indult is volna, ha nincs ott Randa, de őt nem volt szíve otthagyni. A kutya még nem szokott meg a házban, és a személyzet nem bánt vele valami kedvesen. Egy-két nap múlva már el lehet indulni Santa Barbarába, de aztán napra nap múlt, és William maradt. Szörnyű dologra kellett rádöbbennie, arra, hogy sokkal jobban érzi magát a házban Isabel nélkül. Imádta a szabadságát. Most, hogy azt gondolt és csinált, ami csak jól esett, kezdett rájönni, mi hiányzott éveken át. Felfedező utakra indult a környéke Randával. Beszélt hozzá, és úgy tűnt, mintha az állat felelgetne. És ami a legkülönösebb, William most nem érezte magát olyan magányosnak, mint amikor még együtt élt Isabellel. Mintha éveken át le lett volna lakatolva a lelke. Valaki és valami egész idő alatt megbékiózta a gondolatait. Amikor levél jött Isabeltől, William mindent megértett. Isabella a levélben azt írta, hogy kész hazatérni. Santa Barbara már nem a régi, az anyja nem viselkedik igazán megértően vele, és képzelje, William, igen hiányzik neki. Miközben William a válaszlevelet fogalmazta, minden megvilágosodott előtte. Íme a levél. Drága Isabel, nem akarom, hogy visszatérj. Tudom, ez nagyon nem kedves tőlem, sőt kegyetlenül hangzik, de hidd el, sokat gondolkodtam én ezen az utóbbi hetekben, és tudom, hogy muszáj őszintének lennem. Nagyon régóta töröm rajta a fejemet, mi romlott el közöttünk, hiszen annyira csodállak. Te sokkal kifinomultabb vagy nálam. Oly régóta voltál jó hozzám, hogy érthetetlennek tűnik, ha azt mondom, hogy hiányzik belőled valami, pedig hiányzik. Nincs szíved. Tudom, ez most úgy hangzik, mintha regényben olvasnád, de szó szerint így értem. Nem hiszem, hogy ettől te rosszabb lennél, csak éppen rájöttem, hogy egyetlen fontos különbség van az emberek között. Az embernek vagy van szíve, vagy nincs. Úgy értem, vagy a szíved diktálja a cselekedeteidet, vagy nem. Ez az egyetlen áthidalhatatlan különbség az emberek között. Emellett nem számít, fasiszta vagy-e, vagy kommunista, amerikai, vagy francia, iszákos, vagy józan életű, buta, vagy okos. Mindezeket a különbségeket könnyen át lehet hidalni. Még azt sem mondom, hogy azok, akiknek van szívük, jobbak lennének azoknál, akiknek nincs. Talán épp ellenkezőleg. Azok, akiknek van szívük, csak nem mindig érzelgősek. Túl érzelmesek nem viszik előbbre a világot, sőt, akadályt képeznek a gondolkodók útjában. Amilyen ma a világ, nagyobb szükség van a szívtelenekre. A különbség mindazonáltal tagadhatatlan. Én nem tehetek róla, hogy olyan érzelmesen fogok föl mindent, te sem tehetsz az ellenkezőjéről. De nem élhetünk többé együtt. Ezzel a különbséggel sohasem tudnánk mit kezdeni. Üdvözöl, William. Utóirat. Amit írtam egyben Rooseveltre és Randára is érvényes. Amikor William postára adta a levelet, és Randával az oldalán hazafelé sétált a napsütésben, amelynek már nem volt melege, arra gondolt, hogy ilyen ostoba levelet ember még nem írt. Mindazonáltal boldog volt, hogy ezt a fontos felfedezést tette. Gondolatban sorra vette ismerőseit, férfiakat és nőket egyaránt, és kristálytisztán be tudta őket sorolni valamelyik csoportba. Egytől egyig. Aztán sorra vette a híres embereket. Einsteinnek van szíve. Még Hitlernek is. Mussolininek viszont valószínűleg nincs. Hát Simon Callahannek, a bankigazgatónak, dehogy van. Randa, aki most eléggé rosszul látott, észrevett egy sárga falevelet, az ősz egyik első jelét, amint szállingózott lefelé. Bolondosan utána ugrott, üldözte egy kicsit, aztán hátra nézett Williamre. Gazdája bátorítóan nézett rá, aztán ment tovább hazafelé. Randa a nyomában.
Sir Hugh Walpole Az embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét hallották Szacsvai László színművész előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.